Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból mai meghívottunk televíziós szerkesztő műsorvezetőként az Erdély Magyar Televízió Hitélet című vallási közéleti magazinjának megteremtője, megálmodója, és állandó műsorvezetője volt 10 éven keresztül. Ez időszak alatt a 4 történelmi egyház ünnepnapjait és hétköznapjait bemutatta, és közel 500, tehát 500 műsort készített. Teológiai, mesteri tanulmányai alatt a Szórvány és a Diaszpora magyarjainak vallási és kulturális életéről készített műsorokat és végzett kutatásokat. Doktori tanulmányai közben a digitalizáció társadalmi hatásait, főleg szociáletikai szempontok alapján kezdte el vizsgálni. Témánk a digitalizáció hatásai a társadalmi átalakulásra és a közösségi életre. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Szabó Éva újságírót, a San Francisco öböl környéki Early Múzeum és Kulturális Központ ügyvezető igazgatóját, média és kommunikációs referensét. Szervusz Éva, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagy-nagy szeretettel szólok mindazokhoz, akik most hallgatnak, vagy követnek bennünket, legyen az óceán innenső partja, vagy túlsó partja. Gyorsan a fotóhoz, akik az interneten, vagy a Facebookon, az a 39 ezer ember, akit számoltál, megfuttatta, fűznék hozzá egy magyarázatot. Clevelandben készült, 2020-ban COVID volt. A mosoly az nem az 5 digitális eszköznek szól, hanem sokkal inkább a kapcsolódás örömének, mert abban a pillanatban készült az a fotó, amikor sikerült kapcsolatot teremteni Amerika és Marosvásárhelyi között egy műsor erejéig. Ez egy külsőleg generált kényszerhelyzet volt. A saját magunk generálta a kényszerhelyzetről, egy kicsit a későbbiekben fogunk beszélni.
Így legyen. Éva, mielőtt a témánkra térünk, arra kérünk, hogy az elhangzottakon kívül mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit kell tudni még Szabó Éváról. Igaz, hogy azt mondtad az előbb, hogy semmit, de mégis kíváncsiak vagyunk, úgyhogy nem tágítunk, de kíváncsi vagyunk arra, hogy mi történt, mi van most, hogy volt, tehát mit kell tudni még rólad?
Annyira fantasztikus itthon lenni, és gyerekkori iskolatársammal ülni egy stúdióban, hisz ez old egy csomó feszültséget. És tényleg azt mondtam, hogy nem kell semmit tudni rólam, a kell szó miatt, de hogy mi szólít el, vagy mi változtatta meg az életemet, a teológiai, vallásszociológiai, etikai tanulmányaim főleg. Azt, amit most csinálok, nem kerestem. Amerika soha nem volt álmom, és most nem magyarázom a bizonyítványom. Egyszerűen csak egy lehetőség volt, amivel éltünk, illetve utána tettem egyik lábam a másik után, és hip-hop eltelt 6 év. Közben, hogy a mesteri tanulmányaim alkalmazott teológiából voltak, az már köztudott volt, mert a hitéletek alatt felhalmozódott hihetetlen tudást, tőkét, tapasztalást nem lehet 23 percekbe belesűríteni, és 10 év után elérkezettnek láttam az időt, hogy egy kicsit a vizsgálódást, hogy egy kicsit a kritikai szemlélődést, hisz tulajdonképpen az Erdély Magyar Televízió, mint egyetlen országos lefedettségű magyar televízió Romániában egy-kettő hitéleti, közéleti műsorával, hát igencsak egyedi. Ilyen szempontból tisztelet a kivételnek, de hangsúlyozom, minden, amit mondtam, csak akkor érvényes. Szóval igen, a mesteri után természetes, hogy a doktori tanulmányok, hisz a teológiát is azért végeztem, hogy doktorálhassak, mert fontosnak tartom az erkölcsi és a morális összefüggéseket kutatni. Nem lányregényeket írni, nem újságírói, hisz azt csinálom amúgy is, hanem saját magam felé is egy nagyon erős kritikai kerítést szabni. Megyek tovább, felírtam magamnak csak azért, hogy ne kalandozzak el, mert rengeteg kérdést fel fogsz tenni, és borzasztó rövid az idő, ezt tapasztalatból tudom. Tehát, hogy része vagyok különböző szakmai projekteknek, amelyek az etikai véleményformálást segítik, nemzetközileg könyveket fordítunk, meg szakirodalmat térképezek fel, éppen a jelenleg a kortárs angol szakirodalmat, illetve a digitális technológia előretörésének következtében formálódó digitális teológia hatásait, a szociális identitás, közösségi média, és befejezem ezeket, hogy nehogy a rádió hallgatók eltekerjenek. Igen, itt mondtad, hogy beszéljek arról is, hogy élek az elmúlt időszakban, hát ösztöndíjakból. Ez nem egy ilyen nagyon hátradülős élet, ez egy kőkemény pályázni, megkapni, teljesíteni, és mindezt munka, mindezt család, mindezt egyéb dolgok mellett. Tehát 4 Erasmus ösztöndíj, mondtam, hogy nem fogom felolvasni, de nem bírok koncentrálni és válogatni. A Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjával voltam a keleti parton, a Star King School for the Ministry Berkeley, California ösztöndíjával, illetve az Orly Múzeum magyar kultúráért amerikai ösztöndíjai sorolhatók a különleges eredményeim közé, hisz azt gondolom, hogy ezekre büszke vagyok. Igen, az Örli Múzeum a magyar kultúráért igazgatója vagyok, alapító másodgenerációs testvérpár, akik egyszerűen a szülei és nagyszülői hagyományt, hagyatékot követik, csak egy kicsit intézményesített formában. Én azt gondolom, hogy a gondviselés keze, hogy én akkor voltam ott, amikor ők már elkezdték a múzeumot megálmodni, és mivel a férjem, Molnár Lehel, az Unitárius Egyház levéltárosa, a múzeum alapító, Molnár Istúri múzeumról van szó, unokája, kikérték a véleményünket, és már akkor a tanulmányaim alatt a felleltározásban segítettem, de ez csak egy ilyen plusz 2 óra történet volt, és megkérdezték, hogy van-e kedvem visszajönni. Én akkor azt válaszoltam, hogy kedvem lenne, sajnos ez nem csak az én döntésem, az egész családomé, viszont én nem tudok amerikaiul semmit csinálni, én magyarul tudok. És azt mondták, rendben van. Nem tudták, hogy ez mit jelent, nem kérdezték. Azt szeretem, és az fog meg engem abban a világban, vagy abból táplálkozom, hogy az a bizalom, amit kapsz, nem a negatív, nem a kételkedő hozzáállás, hanem a bizalmi. És ha nem, akkor hátraarc is megyünk más irányba. Tehát azt gondolom, ez volt az, ami a döntésemet tulajdonképpen, hogy elvállaltam az intézmény vezetését, ami múzeum, de kulturális központ, hisz tudtam, hogy múzeumként nem fog megélni egy öböl környékén hihetetlen nagy múzeumok között, hanem eseményeket kell szervezni, könyvbemutatókat kell, dokumentumfilmbemutatókat kiadni, akár magánpartikra, bármire, ami bevételforrás is lehet. Ezt teremtettem meg, ezt építettem fel, és ezt csinálom tulajdonképpen 5 éve. Egy sikeresnek mondható intézmény élén vagyok.
Konkrétan Biztos a hallgatókat is érdekli, hogy hogy működik ott egy múzeum. Mit kell tudni még az Early Múzeumról, és abból a szemszögből nézve a kérdést, hogy hogy tudjuk már, említettük, hogy a, az ügyvezető igazgatója vagy. Tehát mi a tenni, konkrét tennivalót? Hogy telik egy napod egy ilyen intézménynél?
Nagyon nehéz felsorolni, még az egy napomat is, hogy hogy telik. Mindenféle tényleg áll szemérem nélkül. Nagyon-nagyon kemény. De ez mindenre jellemző, amire tanít engem az amerikai lét, a nagyon tudatos. A tévénél mindig azt mondták nekünk, hogy már korán reggel kezd el gyűjteni a másodperceket. Amit úgy gyakorlatba ültetni nem is olyan könnyű. Még nyugodtan megkávézol reggel, majd egy kicsit később indulsz el leforgatni az anyagodat, és utána kapkodsz, és utána nem vagy meg időre, vagy elcsúszol. Nem könnyű nagyon tudatosan élni. Amerikában nagyon tudatosan élnek az emberek. Nem mindenki, és nem teljes Amerika. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy most beszéljünk Kaliforniáról, és beszéljünk azokról, akikkel kapcsolatban van az Early Múzeum körül. Nincs munkaidőm, szinte soha nem is volt, pedig nagyon szeretnék, és nagyon vágyom egy ilyen 8-10 órás munkaidőre. No, hintet, hogy nem jól, biztos én se tudnám már csinálni, de nincs munkaidőm, ami azt jelenti, hogy a 11-kor is csöröghet a telefonom egy nagyon komoly kérdéssel, amire nem azt mondom, hogy majd holnap megválaszolom. Megtehetném, hogy nem veszem fel a telefonom, és nincs semmi baj. Csak sajnos engem meg nem úgy szocializálódtam, ha úgy tetszik. Szóval rengeteg háttérmunkával jár az intézményvezetés, próbálok koncentráltam, mert sokkal fontosabb dolgokról kell beszéljünk ma. Reggel, mint mindenki, az e-mailekkel kezdem, tehát Amerikában mindenki. Az idős korosztályt megfigyeltem, hogy van egy 2 óra időtartam, de ez nagyon korábban, 7 és 9 között többnyire, ami az e-mailek és a válaszadás. A telefon azért van, hogy nem tudom, megnézik az időjárást, vagy a GPS, már nem igazán, nem nagyon veszik fel a telefont az emberek is használják, e-maileznek, és ha én valami fontos nekem, nem is telefonálok, hanem e-mailt írok, és tudom, hogy akármilyen fontos, csak másnap reggel fog válasz jönni rá. De ez ad egy ritmust is az ember életének, és ez már a tudatos digitális eszköz használat témakörét is tulajdonképpen érinti. Szóval e-mailekre válaszolok, közben iszom a kávémat, a reggeliről lemondtam ez az időszakos fogyókúrás történet miatt, 50 fölött azért az ember már figyel egy-két dologra, vagy igyekszik legalábbis az ember lánya. Igen, akkor utána megbeszélem az egyik alapítóval, akit Early Elvirának hívnak, hogy mit fogok aznap csinálni, milyen terveim vannak, kimegyek-e valahova begyűjteni adományt. Úgy válaszolni erre a kérdésre, hogy közben nem megyek elébe egy csomó másiknak, nem is olyan könnyű, de mindegy, majd jól összekeverek mindent. Szóval az Early Múzeum, és hogy mit kell tudni róla, múzeumként indult, Zsolnai Herendi történelmi festmények, tárházaként, és egy évem úgy telt ott el, hogy nem volt egy magyar könyv, mert a 23 kilós bőröndbe nem könyvet viszel magaddal, tehát kézzel megfogható magyar könyv, és futás közben az emberek nem szemétbe dobják a dolgaikat, hanem kiteszik a házuk elé, ezt már most nagyjából mindenki tudja, hogy ez Nyugat-Európában is így van, de Kaliforniában, ahol nem nagyon esik az eső, pláne. És eleinte csak magam, engem érdeklő könyveket gyűjtöttem be, de egy idő után rájöttem, hogy magyar kötetek is vannak, és azok mellett nem tudtam elmenni. Tehát most nem akarok felsorolásokba bocsátkozni, de nagyon nehéz volt. Futásból általában sétálva és a hónó alatt 2 kötet könyvvel, és ez körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött ez a sztori, és ma 4000 magyar kötet van az Early Múzeum alaksorában, várva arra, ennek 1/3-át beleltároztuk már, várva arra, hogy leltárba kerüljön, ki az a hülye, aki könyv gyűjt, senki nem olvas ma, főleg Amerikában, hát nem feltétlenül az olvasó emberekért, vagy abban reménykedve, hogy majd jönnek és olvasnak, de könyvek között könnyebben lehet egy olvasóklubot létesíteni. Könyvek között könnyebben lehet egy olyan légkört teremteni olyan beszélgetéseket, mert inspirál, nem dekoráció, de a könyvek, főleg a Vasfüggönyön túl publikált, főleg az 1920-as, 30-as években itthon soha nem látott kötetek, amik úgy kerülnek be, hogy egyébként szemétdombra kerülnének, azokat fel szeretném dolgozni. Tehát hihetetlen, és nyugodtan állíts le, hihetetlen, hogy adja egyik lépés, vagy egyik igény a másikat, a könyvekkel együtt meg levéltári adatok is jöttek be. Akkor be kellett szerezni egy-két vasszekrényt, ahhoz, hogy. És ezt nem úgy szerezzük be, hogy ó, pénz, és stb., hanem adományokból. Tehát szinte minden adomány, és szinte minden ingyen, adományként, hozzáteszem, leírható az adóból Amerikában, tehát ez fontos, az eszmei értéke, illetve meghatározott értéke mindennek, ami azért nagyon sokat jelent. Tehát segíti a rendszer ezt a folyamatot, és megállok, mert még mindig nem a digitalizációnál vagyunk.
Igen, és mielőtt még a mai témára térünk, ide kívánkozik két kérdést. Például az, hogy Marosvásárhely, New York, San Francisco, Oxford, és még említhetném, sorolhatnám a városokat, ahol a családod előfordul, vagy él, éppen él. De mindehhez mit szól a familiád, mit szólnak a gyermekeid, és végül is milyen élet ez?
Kifelejtetted a szlovákiai galántát, ahol a fiam van életében először, és egy éves szolgálata most jár le, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Az ottani magyar közösségeket segítette a Petőfi programmal, és hát azért kezdem vele a felsorolást, mert ez tényleg egy komoly megmérettetés, teljesen, főleg egy fiatalnak, hogy hova kerülni. De ez a fiam. A kicsi Hollandiában tanul, a nagy, annak ellenére, hogy egyik gyerekem sem Erdélyben vagy Marosvásárhelyen született, igazi lokálpatrióta. Tehát őt nem lehet innen kirobbantani. A férjem jelenleg Oxfordban van, onnan hallgat, szia szívem, illetve remélem néz is. Bocsánat, remélem ezt megbocsátjátok nekem, de ezt muszáj volt. Ő Oxfordban kutat, és egy ösztöndíjrendszert, egy régen meglévő ösztöndíjrendszert próbálnak megújítani, felújítani, ezen dolgozik, illetve ő digitalizál, és a levéltári, az unitárius püspökségben megtalálható levéltári anyagokat digitalizálja, de digitalizál Kaliforniában egy nagyon ritka könyvtárat, a Wilbur könyvtárat, ami 7 nyelven, egy polihisztor volt, többször volt Erdélyben, hihetetlen, hogy milyen ezek ritka könyvek, hűtött kamrákban őrzik, egyenként fehér papírba csomagoltak, és ezeket digitalizálja, és a Harvard biztosít helyet ezeknek, tehát így kerül bele a Harvard is a képbe, és a harvardi felhő tárhelyben lesz ez, így köti össze tulajdonképpen. Igen. És New Yorkot azért említetted, mert nemrég voltam ott konferencián, hát ugyanannyi New Yorkba repülni San Franciscóból, mintha hazajönnék, New Yorkból pedig az, hogy csak 7 órát kell repülni haza, az már nem is ügy. Ez lehet, hogy úgy hangzik, de én már nem számoltam 15 után, hogy mennyiszer tettem meg ezt a 13-14-17 órás repülőutat. Úgyhogy elnézést kérek, ha valaki ezt kicsit úgy értékeli. Mindig a saját megszokásainkhoz mérünk. Tehát nekem a 7 órás út az már nem annyira ügy, de New Yorkban egy fantasztikus nagy konferencia volt, aminek hát nagyon büszke vagyok, hogy előadója lehettem, és ezért volt fontos most az életemben.
Szükség van még a következő kérdésre. Azért is, mert a hallgatók ebből fogják érteni azt, hogy miért is az a témánk, ami. Tehát, kedves Éva, újságíró és sok minden más mellett a már többször is említett Early Múzeum ügyvezető igazgatója vagy. Mit jelentnek neked ezek a szakmák, és az, hogy szakmák, éreztük, hallottuk, hogy többes számba mondtam.
Amikor bemutattál is, és csak a hitéletet mondtad, biztosan sokan felkapják a fejüket, hogy az üzenet szeretetet miért nem említettük, vagy az, hogy a televízió imidzsét tulajdonképpen én építettem ki, és hogy híradós voltam évekig, tehát az iskolapad legalsó szintjéről kezdtem, ami a televízióban, médiában, de azért, mert a hitéletet a témában tartom a legfontosabbnak, azt azért kértem tőled, hogy ne térjünk ki rá, de amikor elkezdem sorolni, hogy mi mindent csinálok, még magam is meglepődöm. Tényleg. Viszont nagyon egyszerű a recept. Szolgálok az emberekért, közösségekért, és közösségekkel dolgozom. És ezt teszem televíziósként, teszem tanárként továbbra is, tettem televíziósként tulajdonképpen, intézményvezetőként, újságíróként, és ezt vizsgálom doktorandusként is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mennyi mindent csinálok, ez relatív, mert ugyanazt csinálom. Tehát egyszerűen mit jelent? Az életet, létformát, alázatot, szolgálatot, és megállok, mert még mindig tudom, hogy van legalább 30 kérdésed.
Sok szolgálat, sok megbízás, sok felelősség, és hogy áll akkor ezzel szemben az újságíró? Mert hát újságíró vagy, és végül is egy újságíró tekinti, és bírálja el, és értékeli mindazt, amit sikerül, vagy nem sikerül mégsem elvégezned.
Én azt tanulom, hogy én egy nagyon pozitív beállítottságú ember vagyok, abban is hiszek. Nem csak a hívő létemből fakad. Egyszerűen ilyen vagyok. Amikor negatív híradókat úgy próbáltuk protévés mintára készíteni, én nagyon-nagyon tiltakoztam ellene, hogy próbáljunk meg pozitív, mert a hír az negatív, ugye, de próbáljunk meg pozitív dolgokat az embereknek, és próbáljunk változtatni mentalitást, és én abban az időszakban rengeteg egyházi előadást tartottam, felkérésnek tettem eleget, amikor arról beszéltem, hogy ne az 5 órás protévés híreket nézzék, mert a félelem mit tesz az elmével, és ez fontos lesz, mert a bizonyos szempontból félelemben érünk, azért érintem a digitalizációtól való félelemben, a felgyorsult világtól való félelmünkben, de hogy a félelem milyen hihetetlenül káros dolgokat képes az aggyal, mint izomtömeggel, az elmével, a jövőképünkkel, egyszerűen hihetetlen. Visszatér és megpróbálok válaszolni a kérdésedre. Érdekes a történet, mert én pont azt tanulom ma, egy ideje, amióta doktorandusz vagyok, 3 éve, hogy ne újságíró legyek, sokkal kritikusabb legyek, ne az az újságíró, aki vagyok. Kritikusabb legyek, de kritikus jó értelemben. Építő kritikát, vizsgálódva, megmutatni pro, kontra, amit csinálsz újságíróként is tulajdonképpen, csak az, abban az én véleményem ne legyen benne. Az az én véleményem, hogy a pro, kontrát hogy mutatom meg. De ez valahol újságíró, ugye az etikai kódex szerint nagyon erre kellene törekedni, de mind tudjuk, hogy ez azért napi szinten, és mi az a szalag, amin megy a...
Taposomalom, nem szalag inkább.
Ta igen, nem olyan egyszerű történet, és akkor is manipulálunk, amikor a legjobb szándékkal tesszük, és pozitívan. Igen, oké.
És a műsor időnk végére elérünk talán a mai témánkhoz is, de nagyon kellett ez a felvezető, bevezető, ez a kiegészítés rólad, és szerintem
igen, mondd el, hogy több adást tervezünk, hogy nehogy...
Következő igen. Műsorok is következnek, biztos lehetsz benne, de a mai témánk a digitalizáció hatásai a társadalmi átalakulásra és a közösségi életre. Éva, hogyan látod, illetve a te szemszögedből figyelve, nézve, milyen a mai digitális forradalom?
Én dolgoztam azon, amit most mondani fogok, és nem volt egyből ez a véleményem. Érdekes, izgalmas, proaktív, tudatos életet kívánó. Ez a digitális forradalom. Tehát megfordítottam egy picit, nem a forradalmat, nem a digitáliát, nagyon tetszik ez a kifejezés, jellemzem, hanem magunkat. hogy nekünk milyen kellene legyen. És amint látod, annélkül, hogy elemezném talán a proaktív kifejezést ebből egy kicsit. A proaktív a kezdeményező, a proaktív az elébe menő, a proaktív kapcsolatteremtés, amikor látod a lehetséges problémákat, és aszerint cselekszel. Semmiképpen nem passzív reagáló. Tehát nézed az órát, tudom, a digitális forradalom kihívásai számunkra, vagy belőlünk ezeket a dolgokat kellene, vagy ezen dolgozzunk, hogy ezt váltsa ki, mert igen, hogy összhangban vagyunk-e vele, kérdeznéd, de elébe megyek, azért, mert nagyon nézed az órát. Azt gondolom, hogy összhangban kevésbé vagyunk ezzel az egésszel. Nem tudom, hogy leszünk-e valaha. Azt nem is, hogy kell-e összhangban lenni, de kölcsönhatásban vagyunk. Ez senki nem tudja azt mondani, hogy ez nem igaz. És jobb kölcsönhatásban lenni, mint csak elszenvedői lenni a digitális forradalomnak. Természetesen, ha korosztályunként nézem, akkor van egy korosztály, akik az elszenvedői, és ezt idézőjelben mondom. De az nem azt jelenti, hogy ők élhetetlenek lesznek. Gondolj csak arra, hogy a mai digitális, szupergyors, szuper minden, mesterséges intelligenciás, mennyi mindent már csinál helyettünk, már nem ciki, pár hónapja még az volt, ma már nem ciki, hogy látod, hogy angol gondolkodással fordít, de ott a magyar puli egyébként, ami hihetetlen szókincsen rendelkezik, mindent. Tehát, hogy ezekkel már a fiatalok azok mosolyognak, hogy miről beszélgetünk, ugye? Viszont mi még az a korosztály vagyunk, akik alkalmazkodunk, tanulunk, nem akarjuk feladni, szükségünk is van rá, mert még a nyugdíjig jó sok idő van, bár nem is hiszem, hogy leszünk mi nyugdíjasok, de az más történet. Viszont van egy korosztály, az idős korosztály, akik már tényleg ettől nagyon távol esnek, de gondolj arra, hogy a kétkezi munka milyen szinten felértékelődött napjainkban. Könnyen kapsz egy mesterembert, ha éppen felújítaná, vagy éppen csak mozdítani kellene valamit, mert akivel beszélek, mindenki ezért fogja a fejét. Tehát én a gyerekeimnek azt mondom, hogy minden szupers jó, de a Szeged beütni, megszerelni a vízcsapot, kutya kötelességetek. Lányoknak, a fiomnak is ugyanezt mondom. Megválaszoltam a kérdésed?
Minden, igen, minden fejlődik, és ez így van jól. De vajon milyen módon hatott akkor a digitális forradalom az életünk minden területére, vagy ha úgy tetszik, az életünk minden felületére?
Kimozdította a sarkából, új tengelyekre helyezte, az biztos. És akarattal nem mondom azt, hogy a feje tetejére állította, mert az is csak nézőpont kérdése, hogy mikor állsz a fejeden, ugye? Felgyorsította, meg is könnyítette bizonyos szempontból, ugyanakkor kiszámíthatatlanná tette, és egy folyamatos készenléti állapotban tart. Lássuk be!
Jó lenne arról is szólni, hogy milyen pozitív, ugyanakkor és milyen negatív hatásai vannak a digitális technológiák elterjedésének.
Hát én aztán a pozitívról tényleg tudok beszélni, 10 000 mérföld távolságból, tehát a kapcsolatban maradás mindenképpen. Ugyanis nekem, hogy én ne szakadjak el itthonról, bár nyaranta 3-4 hónapot itthon vagyok, de az a nyár, az teljesen más ritmusa, más hangulata van, ezért is imádom. Ha választanom kellett volna, hogy október, november, december, januárban vagyok itthon vagy nyáron, tehát szerencsére senki nem kérdezte. Szóval a kapcsolatban maradás, mi ugyanúgy beszélgettünk x év után, mintha nem szakadtunk volna el, mert ha félszemmel egymás Facebookjára nézünk, akármennyire manipulált, akármennyire 2-3 hetente változik már, ahogyan az generálva van, csak tudunk egymásról, és így tudok emberekről. Nem ugyanazokról, nem ugyanannyit, nem ugyanúgy, de mégis. És azt gondolom, ugyanúgy, vagy az a visszajelzés, rólam is tudnak. Hozzáteszem, mint amit a szüleimnek is mindig mondtam, minden, ami egy felületen van, és nem így a két szemeddel és a két kezeddel láttad és tapintottad, ne hidd el teljesen. elhiheted 50%-nál egy kicsit többet, de többet ne adj neki. Tehát az, ami a Facebookon van, mert kérésre én azért elég gyakran posztolok, az az életemnek töredéke egyik része. Nem szépítek, nem csak a pozitívat mutatom meg, de a negatívat nem teszem fel a Facebookra. És nem marasztalom el azokat, akik csak amikor nagyon boldogak, nagyon boldogok, nagyon jó hangulatú valamit csinálnak, posztolnak, mert kölcsönhatás, oda-vissza. A közösségi média azt engedélyezi, hogy úgy éljük a jelenünket, és úgy láttassuk magunkat, ahogyan mi is szeretnénk látni magunkat. Tehát ez ugye egy kölcsönhatás, de igen, a kapcsolatteremtést mondtam, az információhoz való hozzáférés egyszerűsége és gyorsasága is. Például, hogy maradjak a férjem vagy a saját könyvtári, levéltári dolgainknál. Tehát az én férjem még úgy kutatott, az életét úgy töltötte, hogy nyaranta kilőtte magát egy könyvtárba vagy levéltárba, és aztán ott végignyálaszta azokat a könyveket, amik érdekelték, könyörgött és gyűjtötte a kicsi pénzét, és lefénymásoltatta őket, és én ma ezzel a laptoppal, ami most is itt van előttem, bárhova megyek a világon, bárhol kapcsolatot létesítek, és azt a levéltári, vagy akármilyen ritka anyagot megszerzem. Ehhez csak a tudás kell, és a kapcsolat megint, hogy ez hogyan történjen, ja, az idő hozzá.
Igen, közösségi média kapcsolat, és gondoljunk vissza arra, hogy ennek a műsornak a lehetősége, hogy lesz, és most van ma egy ilyen műsornak. Te a világ egyik részében voltál, és mi a világ egyik másik részében volt, és ott beszéltük meg, hogy igen, hát jó lenne.
Igen, tényleg. Igen.
Tehát ez köszönhető, és akkor tényleg, ahogy a hírekkel is mondtad, hogy nem kell mindig, vagy nem a legjobb az, hogy negatív hatásokról beszéljünk, hiszen a negatív híreket is el lehet mondani, úgy nem megmásítva, vagy szebbítve, de legalább úgy, hogy a néző, a hallgató értse is tudja azt, hogy azért a világ nem mindig ködös, vagy van, amikor, vagy általában jó, ha süt a nap.
Muszáj a negatív részét is mondjam, mert feltetted kérdésként, és ha nem mondom, úgy érzem, hogy nem fair, és azt fogják hinni, hogy csak pozitív válaszaim vannak. Az elszigetelődés, mint negatívum, az elmagányosodás, a kapcsolatteremtés válsága, az élő kapcsolatra beszélek, ugyanis ne felejtsd el, nekünk van egy kapcsolatunk, van egy múltunk, ami sok éves múlt, 40 éves múltunk van, és nekünk így könnyű. Megvan az az érzés, 40 éve dédelgetjük, amikor egy gimnáziumba jártunk, jó, az akkor nem volt 40 éve, csak 30, wow!
Fiatalodunk.
Igen. Szóval, de képzeld el a fiatal korosztályt, akiknek nincs ez, hanem beleszületnek ebbe a világba, és nekik nem volt másik életük. Nem volt, ők nem tudják. Tehát ők teljesen másképp működnek, másképp fognak működni. Tehát a kapcsolatteremtés válságát a fiatalok körében nagyon-nagyon erőteljesen, függetlenül föltekétől és kontinenstől látom. A folyamatos leterheltséget, ugyanis facebookozom egy kicsit, itthon még facebookoznak, Amerikában már nem facebookoznak egyébként, a folyamatos leterheltséget a Facebookkal és a telefonnal oldani, ez olyan, mintha mit öntünk a parázsra, benzint öntünk a parázsra, tehát ezt saját magunkat csapjuk be, leterheli az agyat, a folyamatos görgetés, az információknak a sokszínűsége, a sok rétűsége, és hát nem utolsó sorban veszélyezteti azt, hogy a kikapcsolódási képességünket is teljesen elveszítjük. Hozzáteszem, felírtam, igen, nem megyek elébe, valószínű lehet, hogy átsúszik következő műsorra, de nem baj, hagyom, hogy kérdezz, és legyél te a műsorvezető.
Köszönöm. De visszatérve a válaszodra, közösségi média, telefon, és hogy most Amerikában használják-e, vagy mennyire használják a Facebookot, vagy más oldalakat, nem erre gondolok, hanem arra, hogy szerinted mindez mit hoz a fiatalok számára, személytelenséget? Lehet, hogy ez is megérne egy műsort, de most egy perc
ilyen kérdést képes vagy egy percre ilyen kérdést? Az a helyzet, hogy a jelenleg, aki ma fiatal, az nem tudja, hogy mi van, úgy, ahogy mi se tudjuk, hogy mi van, beleszületett egy világba, másképp gondolkodik. Tehát az agy, mint egy izom működik, azokat azt a részét, amit nem használnunk, az elsorvad. Tehát a fiatalok nem használják az agyuknak azt a részét, amit mi folyamatosan. Amerikában csak nyomtatott betűkkel írnak a gyerekek, és én tanítok amerikai magyar gyerekeket magyarul írni, és nincs gondom velük. Egyébként érdekes a történet, de nem beszélek arról az amerikai kisgyerekről, aki csak nyomtatott betűkkel, és egy nyelven, és soha semmi más nem tanult meg, de azt sem mondom, hogy ő most akkor egy lejjebb kategória feltétlenül. Én ezt nem merném kijelenteni, bár a kutatók egy része nagyon emellett érvel. Én azt gondolom, hogy más. És nem lehet egy dolgot soha kiragadni az egészből, és azt elemezni, lehet, és ebből összeáll egy összkép, de következtetéseket levonni, nagyon-nagyon összetett a történet, ezért ez most egy ilyen nyitva hagyott válasz a kérdésedre.
Mégis köszönjük. Hát igen, és az is kérdés, hogy vajon milyen lehet például Amerikában tanítani, mert mindketten tudjuk, hogy mit jelent tanítani. Éva, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést, de a megmaradt kérdések megválaszolása jövő héten még rád várnak, és akkor ez a te feladatod lesz, mi a véleményed erről, folytatjuk a beszélgetést, igen?
Így van, és hát jövő héten akkor a mesterséges intelligenciáról, meg a társadalmi, emberi és társadalmi változásokról, digitális wellnessről és a digitális demenciáról is szeretnék beszélni. Ezek nagyon viszonylag új fogalmak és nagyon-nagyon érdekesek, hangzatos nevek, de nem kell, tehát ha belegondolunk, teljesen nyilvánvaló, hogy mit takarnak, viszont mint mindennel, ha kimondjuk azt, amit mindenki tud, és egyre többet mondjuk ki, talán talajra talál.
Így legyen, kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Szabó Éva újságíró, a San Francisco-ből környéki Early Múzeum és Kulturális Központ ügyvezető igazgatója nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtőskalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.